Jézus Krisztus drága nevében köszöntünk minden kedves jelenlevőt. Hála az Úrnak, hogy ma este itt lehetünk, Isten igéje mellett az év utolsó napján, az év utolsó estéjén. Ismét elmúlt egy esztendő. Nem is olyan régen kezdtük. Ha visszagondolunk, akkor azt mondjuk, hogy valóban hamar elrepült. De mégis, hogyha egy kicsit próbáljuk elemezni, tudjuk, hogy ebbe az évbe sok minden belefért. Sok mindennel találkoztunk ebben az évben. Lehet, hogy volt könny, volt fájdalom, volt szenvedés, volt félelem, volt kételkedés, hitetlenség, erőtlenség, csüggedés, és még sorolhatnám tovább is. Lehet, hogy volt, és mondhatom azt, hogy volt. De ugyanakkor azt is mondhatom, hogy volt hit, volt erő, volt öröm, volt békesség, és mindenek fölött volt kibe kapaszkodni. Egy erős kézbe, amely mindig ki volt nyújtva felénk, és bármilyen helyzetbe is kerültünk, bármilyen megpróbáltatásba is jutottunk, ebbe a kinyújtott, átszegzett kézbe bele tudtunk kapaszkodni. Bele tudtuk sírni magunkat, könnyeinket, fájdalmainkat, nehézségeinket, megpróbáltatásainkat. És azt hiszem, mondhatjuk azt, hogy ez a ma este hadd legyen a hálaadás estéje, a hálaadás napja. Amikor hálát adunk Istennek mindazért, amit adott nekünk ebben az esztendőben. Ezen az estén még inkább látszik az, hogy ki hova tartozik. Olyan világos, hogy annyira egyértelmű. A hívő ember vágyik az Isten közelébe, az Isten jelenlétébe, az Isten igéje mellé. A hitetlen ember pedig szervezi a bulit. Szervezi az eszem-iszom mulatságokat. Így lesz ez majd az ítélet napján is, csak még jobban meglátszik és megtetszik az, hogy kik szolgáltak az Úrnak, és kik szolgáltak a sátánnak, a világnak. De úgy hiszem, ma este azzal a szándékkal jöttünk ide mindannyian, akik szeretnénk az Úr Jézus Krisztussal találkozni. És szeretnénk hálát adni az Úrnak, Istennek mindazért, amit adott nekünk ebben az esztendőben. Méltó Isten, hogy hálát adjunk. Azt mondja a próféta, elveszett az én erőm és az én reménységem az Úrban, emlékezzél meg az én nyomorúságomról. A próféta olyan helyzetbe jutott, hogy Istent próbálta emlékeztetni az ő saját nyomorúságára. Hát azt mondja a Zsoltár író, illetve azt mondja a próféta, elfeledkezhetik az anya gyermekéről. Ha el is feledkeznék, de én te rólad el nem feledkezem. Isten elfeledkezett rólunk. Elfeledkezik Isten rólunk. Soha. De mégis jutunk olyan lelki állapotba, amikor próbáljuk az Istent emlékeztetni. Uram, emlékezzél, hogy megígérted. Megígérted, Uram, hogy megáldasz. Megígérted, hogy a nyomorúságomban velem leszel. Megígérted, hogy imáimat, gyermekeimért, családomért meghallgatod. Uram, emlékezz vissza. Emlékezz meg. És a próféta is valami ilyesmit fogalmaz meg, hiszen nagyon tele volt a szíve keserűséggel, fájdalommal, gyötrelemmel az ő népe iránt, az ő népe lelki állapota miatt. És ma este, akik emlékeztetjük az Urat, az Úr közel jön hozzánk, és nem hagy el. És újból a fülünkbe súgja, hogy melletted vagyok, és szeretlek, és törődök veled, és nem hagylak el. És ha feltesszük a kérdést, Uram, de hát olyan körülmények között vagyok, szinte nem látszik az, hogy törődsz velem. De Isten újból azt mondja, az ő igéje által, de igen, én szeretlek, és foglalkozom veled, és törődöm veled, és az én markaimba metszettelek téged. Ugyanakkor azt is mondja a próféta, hogy én is visszaemlékezem. És ahogy visszaemlékezem, meg kell alázom magam előtted, Uram. Megalázódik az én lelkem. Mert te szeretettel voltál irántam az elmúlt évben is, én sokszor szeretetlen voltam. Te gyöngéd voltál velem szembe, én sokszor durva voltam veled szembe. Én sokszor hűtlenkedtem veled, Uram, és te mindig hűséges voltál hozzám. Te betartottad a te ígéretedet. De én, amit ígértem ezelőtt egy évvel, sok mindent el is felejtettem. És nem tartottam be. De te, Uram, te hűséges voltál. Azt mondja a próféta, megalázódik bennem az én lelkem. És úgy van ez, testvérek, amikor egy hívő ember önmagára néz, nem egymáshoz hasonlítjuk magunkat, és azt mondom, én külön vagyok, mint Szűcs testvér. Vagy a másik testvér. Hanem amikor az Isten mellé állok, az Istennel szembe állok, akkor meglátom az én kicsinségemet, az én porszemnyi voltomat, az én gyengeségemet, erőtlenségemet, hibáimat, bűneimet, mulasztásaimat, hűtlenségemet, de ugyanakkor meglátom az Isten dicsőségét, az Isten hatalmát, az Isten szeretetét, az Isten kegyelmét. És amikor ez megtörténik egy embernél, akkor megalázkodik, bűnbánattal oda borul, oda omlik az Isten ölébe. És az Úr letörli ezeket a könnyeket, ezeket a bűnbánó könnyeket. És azt mondja Isten igéje, az Úr kegyelmessége, hogy még nincs végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Az Isten irgalma, az Isten megbocsájtása nem fogy el. Mi szoktuk néha mondani, hogy elfogyott a türelme. Elfogyott a békességem. Kifogyott. Nem volt többet. Nem tudtam többé helytállni. A próféta azt mondja, hogy a te irgalmad, Uram, nem fogyott el. Ugye tapasztaltuk ezt, testvérek? Ugye milyen jó volt megtapasztalni? Hogy amikor talán századjára is ebben az évben jöttünk az Úrhoz. Kegyelemért újból megbocsátott az Úr. Újból letörölte könnyeinket. Újból felemelt a porból. És azt mondta, hogy szeretlek, és eredj tovább, és gyere tovább utánam, csak előre. Mert nem vagyunk a meghátrálás emberei. És az ördög mindannyiunkat padlóra akar küldeni. És ezt tapasztaltuk ebben az évben is, amikor hadat üzent családunk ellen. Amikor hadat üzen gyülekezetünk ellen, vagy a személyes lelki életünk, ima életünk ellen, amikor hadat üzent a sátán, padlóra akart küldeni. És az Úr mindig ott volt, és jött egy drága igével, Jött egy testvéren keresztül, jött az ige hirdetésen keresztül, jött a közösség által, és újból felemelt, megint felemelt, megint hívott az ő szolgálatába, és küldött, hogy csak előre, mert nem vagyunk a meghátrálás emberei. És azt mondja a próféta, ő az én örökségem, az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Ez legyen egy biztatás mindannyiunk részére a jövő évvel kapcsolatban. Isten a mi örökségünk. A gyermekek szoktak örökölni. Isten az ő gyermekeinek örökséget ad. És olyan jutalmat, amiről Pál apostol azt mondja, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott. No, ma este szegezzük tekintetünket a megjutalmazásra. És azt mondja Pál apostol a Filippi 4:14-ben, hogy ami hátam meget van, elfelejtem. Ez azt jelenti, ami nem volt az Úr szerint, azt elfelejtem, azt többé nem cselekszem. De ami előttem van, annak neki dőlök célegyenest. Kívánom, hogy az Úr segítsen mindannyiunkat belekapaszkodni az Isten kegyelmébe, és tudni azt, hogy örökös társai vagyunk az Úr Jézusnak. Ezért nem félünk, ha gazdasági válság még jobban mélyül, ha még nehezebb helyzet is jön, az Úr megígérte, hogy velünk lesz. Segítsen az Úr, hogy merjük rábízni az életünket a jövőbe is. Amen. Kérünk egy énekkari számot, majd az énekkar szolgálata után Kovács Patrikot hallgatjuk meg, és Kovács Viktóriát.
Imádság. Michel Quist. Te, ki az időn kívül állsz, Uram, s mosolyogva nézed, hogyan küzdünk ellene, te tudod, hogy mit cselekszel. Nem tévedsz soha, mikor az, mikor az időd megszabad az embereknek, mindegyiknek kimérsz annyit, hogy akaratodat teljesíteni tudja. De nem szabad az időt elvesztegetni, elpazarolni, vagy éppen ellopni, mert az idő a te ajándékod, s romlandó ajándék az, nem lehet sokáig őrizgetni. Uram, van időm, bőséges idő áll még előttem, mindaz, amit adtál, életem évei éveim napjai, napjaim órái, mind az enyémek még. Rajtam áll, nyugodtan és békén színültig töltsem meg őket. Neked ajánlom fel valamennyit, hogy a puszta vizet tüzes borrá változtasd, mint hajdan Kánának egyszerű mennyegzőjén. Uram, ma este nem azt kérem tőled, hogy még így tehessek, vagy úgy, ma csak kegyelmedet kérem, s hogy a rám szabott időben, lelkiismeretesen jól végezhessem azt, amit te elvársz tőlem.
Tormezei Erzsébet, az óra üzen. Csend van, csak az óra beszél velem fenn a falon. Olyan jó lenne az üzenetét meghallgatnom. Ó, csak ketyeg, sietve pontosan. Időt jelez. Mondd el, hogy minden könnyes perc lejár, és vége lesz. Mondd el, hogy múló, azért drága itt a perc, a pillanat, ameddig az öröm hírt szerte szétvinni szabad. Hirdesd, hogy fenn az örök Isten is órát figyel, és segítsége jókor érkezik, nem késik el. Beszélj az otthonról, hol óra már nem mér időt, s időtlen szolgálat vár reánk a trón előtt. Addig, ha ütsz, siettes engem itt szüntelen, s ne engedd célomat, egy percre sem felednem. Tik-tak, múlik az év, óra, pillanat és alkalom. Csend van, csak az óra beszél velem fenn a falon.
Kérjük az énekkar szolgálatát, utána Nagy Kassa Esztert kérjük szolgálni.
Közeledünk az év végéhez, Minden évben mondhatom azt, hogy annyi kérdés foglalkoztat. A múltat tudjuk. A jelenben élünk, azt is tudjuk, hogy itt, ott volt az Úr velünk, és itt van velünk, de hogy mit hoz a jövő, ezt nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy a Jóisten kezébe van az életünk. És így, ahogy leltározgattam én is a szívem mélyén, gondolkoztam, úgy megítélt az Úr több mindent bennem. Egy dolgot szeretnék elmondani így a testvéreknek, ami nagyon foglalkoztatott, és úgy mondhatom azt, hogy kihatással volt rám. Ugyanis a tavalyi év végén egy olyan félelem, szorongás volt bennem. A vállalkozásunk felújításokon, változásokon kellett, hogy keresztül menjen ebben az évben is. Elkezdtem félni, szorongni magamba, hogy is lesz, ha nem tudjuk ezt végigcsinálni, akkor nagyon nehéz munkát találni a mai világban, és ezek a dolgok eléggé leterheltek. Egészen addig, ameddig a Jóisten megdorgált. Olyan csodálatos igéket adott, és kettőt-hármat elolvasok a testvéreknek is belőle. Ímé boldog ember az, akit Isten megdorgál, azért a mindenhatónak büntetését meg ne utáljad, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged. A Jóisten ezekkel az igékkel meg is dorgált, és meg is vigasztalt. És hittel tudtam indulni ennek az évnek. Hát sok mindenen kellett keresztül menjünk, mondhatom azt, de mindenek fölött ott volt mellettünk egy hatalmas isteni kéz, aki minden nap vezetett. Hát azt mondhatom, hogy minden nap végén csodálkozva néztem vissza, és csak hálaadás volt a szívembe. Uram, köszönöm, hogy ezen a napon is átsegítettél, és velünk voltál. Aztán nagyon sok örömben is részesített az Úr ebben az évben, ugyanis a két fiunk mellé kaptunk két lányt is. Ezt tudják a testvérek, ez nagy öröm, áldás a családban. Én azt szeretném, hogy most az új év küszöbén is növekedjen a hitem. És mindig bizalommal nézek a jövő felé, ne félelemmel. Legyen ott a szemeim előtt az, hogy egy nagy és hatalmas isteni kéz tart és vezet minden nap. Ezt kívánom testvéreimnek is. A hit. Az élet gondjai sokszor nagyra nőnek. Ma te, holnap én hordozom. De sose feledd el, Isten szeme néz rád szeretettel túl a gondokon. Nyomorúságra születik az ember, a próbák útja ez a földi út. De él az Isten, és nem hagy magunkra, a küzdésben segítő kezet nyújt. Fáradt lehetsz, és lankatag sokszor, de elhagyott nem lehet soha. Csak az szánnivaló, akinek nincs hite, nincs bizodalma, nincs Krisztusa. Csak ott van félelem, ahol nem él a hit. Az emberi erő kevésnek bizonyul. De boldog ember az, kinek a próbákban bizodalma egyedül az Úr. Lehetséges minden a hívőnek. Nagyobb ígéretet ember nem kapott. Ez megoldott múltat, megoldja a jelent, és megoldja mindig a holnapot. Amen.
Az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és utána Szabó Attila testvér szól.
Mi szép a Jézus nyája, Yeah.
valaki számon tartja azt, hogy ki mikor szolgál a gyülekezetben, vagy olyan jó memóriája van, hogy némelyek mikor. Igen. Tehát az elmúlt szilveszterkor is itt álltam, és aztán azelőtt szilveszterkor, nem vagyok benne biztos, hogy azelőtti kettőben megint itt álltam. Hát véletlen? Vagy mégsem? Csupán egy beesés. Lényeg az, hogy ha kiállok ide, akkor tudjam elmondani azt, amit a Jóisten a szívemre helyezett. A Zsoltárok 103. részének első, második versét olvasnám fel. Ismerős, gondolom mindannyian ismerjük. Hálgyad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledkezz el, mennyi jót tett veled. Ne feledkezz el, mennyi jót tett veled. Mi emberek úgy vagyunk, hogy nagyon hamar elfelejtjük azt, hogyha valaki jót tett velünk. De ha rosszat tett valaki, azt nagyon is számon tartjuk. Ezelőtt, advent utolsó vasárnapján a Bibliaórán avval foglalkoztunk, hogy magasztaljuk az Urat, és mikor kell magasztalni, hogyan kell magasztalni, és volt egy jó néhány kérdés ottan, és azóta is bennem van az, hogy magasztalni az Urat. Mikor, milyen körülményekkor, melyek között, és az szűrődött le bennem, hogy bennünket, hívő embereket a körülmények nem határozhatják meg az, hogy lecsüggedjünk, hogy ne magasztaljuk az Urat, hogy ne áldjuk az Urat. Pál és Silásnak ott a börtönben minden oka meg lett volna arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a Jóistennek. Miért engedted meg ezt nekünk? De miért? És ők mit tettek? Magasztalták az Urat. Sokszor mi úgy vagyunk, hogy könnyen magasztalni az Urat, amikor jó megy sorunk, és ezt elmondtam akkor is. És azóta is bennem van ez. De a lelkünk mélyén mindig legyen ott az a hála és a magasztalás Isten iránt, bármi is jöjjön az életünkben. Ha nem is mindig mosolygós szemekkel, könnyes szemekkel is tudjuk ezt elmondani, hogy magasztallak Istenem, mert amit megengedtél a számomra, azt tudom, hogy a te jó voltodból van. A héten hallgattam a rádiót, ahogy a kocsiban ültem, és egy prédikációt adtak adásban, és testvérünk, aki prédikált, azt mondja, hogy az ő édesapja vagy nagyapja, nem tudom már pontosan, azért ítélték el annak idején börtönbüntetésre, mert mikor megjelent a Securitate, az, ami volt akkor, a két térde poros volt. A térdén a nadrág. És ez volt az ok, amiért elítélték, és börtönbüntetést kapott, nem tudom mennyit ült le. És azt mondja, 94 évet élt nem tudom, édesapja vagy a nagyapja, de soha nem hallotta azt, hogy panaszkodott volna amiatt, mert ő börtönbe volt. Hanem azokat az éveket mindig úgy könyvelte el, hogy a Jóisten ott volt vele, hogy a Jóisten mennyire megáldotta őtet, és mindig csak magasztalta ezért a Jóistent. Hogy ő is vállalhatott ennyit a Jóisten. És azóta is megmaradt bennem, hogy mikor egy kicsi kis dolog ott van az életünkben, amikor már próba, vagy kísértés, vagy azonnal mi már panaszkodunk. Áldjad én lelkem az Urat, sok jó téteményén, ne feledkezz, én áldom az Urat, jó testvéreink, azért, mert ebbe a szép imaházba lehetünk. Azért, mert megtartott bennünket, nem történt baleset. Mennyi és mennyi megtörténhetett volna. Áldjuk az ő szent nevét. Kívánom ezt a testvéreknek is, és a magam részére is. Ha próbák is jönnek, ha nehézségek is jönnek, legyen ott a szívünk mélyén mindig a hálaadás. És legyen az úgy, ahogy szoktuk énekelni. Ha nem lesz majd szó ajkamon, dicsérni fog majd sohajon. Legyen ez így a jövő esztendőben is, és mindig az életünk során. Amen.
Kérjük újból az énekkar szolgálatát, utána kis győző testvér fog szolgálni.
És lehet a testvérek is észrevették, hogy az OE estéje olyan, mint egy hálaadó ünnepély. Sok mindent megköszönünk az Úrnak. Nem tudom, itt van Kassa Jónatán, Noémi és Dávid. Ők olyan mit tudnak elmondani. Elveszítették édesapjukat és édesanyjukat. Titok. Ők meg kell köszönjék az Úrnak a titkot, amelyet még nem nyilatkoztatott ki neki Isten, hanem majd meg fogja mondani ott, a mennybe. Úgy énekelt az énekkar, hogy fut az idő, az óra száll egyik énekben. Tudósok gondolkodnak azon, és próbálják megfejteni, hogy igaz-e az, hogy a Föld most már gyorsabban forog, mint ezelőtt 10-15 vagy 20 évvel. És próbálnak különböző magyarázatokat mondani. És talán már a fiatalok is kezdik azt mondani, hogy mintha hamarabb telne az idő, mint ezelőtt 5-6 évvel. Akkor, amikor egy nehéz órán vannak, vagytok, lehet, hogy nem telik annyira az idő. Várjátok már, hogy csengessenek ki, vagy nem tudjátok a leckét, és kérdeznek a tanítónéni, vagy a tanár. Akkor, amikor elmegyünk nyári szabadságolásra, akkor mintha repülne az idő, az az egy hét olyan hamar eltelik. Hát egyformán telik az idő. Csak mi emberek másképp érezzük. Úgy tűnik, hogy egyik vagy másik periódusban az idő lassabban vagy gyorsabban telik. Akik a mai igét olvastuk az utóbbi napokban, ott egy igeversről már 3 napja szól a magyarázat, és erről beszéltünk a családban, és jó az, hogyha önmagunkat is ebbe a helyzetbe tesszük, hogy mennyire hasonlítottunk az elmúlt évben Krisztusra. A Pál apostol 2. levele a Korintusokhoz 3. rész 18. versében. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Érdekes módon ott leírja a magyarázó, hogy Isten nem a személyiségünket akarja megváltoztatni. Mindenkinek van egy személyisége, és így teremtett mindenkit másnak. Érdekes, színesek vagyunk, viszont a jellemünket akarja formálni. És a mindennapi szokásunk alakítják a jellemünket. És ezt szeretné, és akarja Jóisten formálni, hogy a mi jellemünk egyre jobban hasonlítson az Úr Jézus jelleméhez. Efézusi levélben van ez leírva. Hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely meg van romolva a családság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elmétek lelke szerint, és felöltözzétek az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Engedelmesség által szeretne Isten formálni az Úr Jézusra, hogy hasonlítsunk. Engedelmesség által. És aztán lelki növekedés által is tud minket formálni a Jóisten. Ha növekedünk lelkileg, a magot, amikor elteszik a földbe, elvetik, az egy természetes jelenség, hogy elbomlik, elrothat, és csibrába szökken, jön az eső, és növekedik. Egy házat, amikor felépítünk, nem elég csak felépítni. Az karbon kell tartani. Éves munkálatokat, 5 éves, 10 éves munkálatokat el kell végezni. És ugyanígy van a lelkünkkel kapcsolatosan. Nem elég az, hogy egy évet jól kezdünk meg, adja az Úr, hogy jól kezdjük meg a 2012-es évet, de egy rendszeres leltárt kell végezzünk, és ha észreveszünk valami hiányosságot, azt tegyük helyre, kérjük a Jóistent, hogy mutassa meg ezeket a dolgokat életünkben. Pál apostol úgy látja, hogy 3 dolog által hasonulhatunk Isten az Úr Jézushoz. Például döntés által. Ha döntünk különböző dolgokban, és jól döntünk. Ha döntünk, akkor a régeket el kell utasítani, a régi, az óembernek nemet kell mondani, meg kell újuljunk. Itt az efézusi levélből szeretnék, illetve a római levélből, a 12-es részből egy ige verset idézni, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mennyire sikerült ez a múlt évben? Jó az, ha mérlegre állítjuk életünket. Vagy mondjam azt, hogy nem sikerre megy a dolog, hanem harcra megy. Harcolni kell. Sokszor a legnagyobb harcot önmagunkkal kell vívjuk. Érdekes módon Isten felhasználhatja az ő igéjét, és fel akarja használni az ő igéjét, hogy hasonuljunk az Úr Jézushoz. Felhasználhat különböző embereket, felhasznál testvéreket, de nem csak testvéreket, hanem ellenségeket is. És ad különböző helyzeteket, nem kívánt helyzeteket, amiben bizonyíthatunk, hogy igenis mi Krisztushoz hasonlítunk, vagy akarunk hasonlítani. Legyen meg bennünk, testvérek, ez a vágy, ez az odaszánás. És egy másik énekben úgy énekeltük, hogy erőt ad a mára, holnapra reményt. Legyen ez így, testvérünk, a következő évben is. Amen.
Szeretettel mindenkit az Úr házában, ennek az évnek az utolsó napján. Hamar eltelt ez az esztendő. Lehet egyesek azt mondják, hát elég hosszú volt, sok minden belefért ebbe. Az Úr áldásait számba vesszük, értékeljük, és hála van a szívünkben. Valóban segítsen az Úr, hogy ilyen hálaadással és önvizsgálattal tudjunk szolgálni az ő színe előtt. Hát úgy láttuk jónak különböző testvérekkel megbeszélve, hogy ez legyen a gyülekezet mottója 2012-es esztendőre, ez a jubileumi évünk is, ugye? Emlékezzetek és teljesítsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek előtt. Mózes 4. könyvének 15. részéből a 40. vers. Hát testvéreim, van mire emlékezzünk. 100 éves lesz a gyülekezetünk, és ünnepelni szeretnénk, de emlékezni kell nagyon sok eseményre, de nem kell elfelejteni az Isten parancsolatait, a Bibliát, ahhoz hűségesen kell ragaszkodni, és azt, amit az Úr kér tőlünk, hogy szentek legyünk, hogy tiszták legyünk, így szolgáljunk neki, hát ez benne van ebbe a mottóba, a jövő évi köszöntésünkbe. Isten igéjét fogjuk olvasni most, kedves testvéreim, ami alapján szeretném majd az igét hirdetni, és ezt az igét megtaláljuk írva Sámuel első könyvének 6. részében. Sámuel első könyvének 6. részéből az első 7 vers, majd a 7. részből az első 12 vers. És az Úrnak ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor szólíták a filiszteusok a papokat és a jövendőmondókat mondván, mit tegyünk az Úrnak ládájával? Mondjátok meg nékünk, mi módon küldjük haza? Azok pedig felelének. Ha elkülditek Izrael Istenének ládáját, ne küldjétek azt üresen. hanem hozzatok néki vétekért való áldozatot, akkor meggyógyultok, és megtudjátok, miért nem távozik el az ő keze rólatok. És mondának, micsoda az a vétekért való áldozat, amelyet hoznunk kell néki? Azok pedig felelének, a filiszteusok fejedelmeinek száma szerint 5 fekély forma arany és 5 arany egér, mert ugyanazon csapás van mindeneken a ti fejedelmeiteken is. Csináljátok meg azért fekélyeiteknek képmását és egereiteknek képmását, amelyek pusztítják a földet, és így adjatok Izrael istenének dicsőséget. Talán megkönnyebbedik az ő keze rajtatok, és a ti isteneteken és földeteken. Miért keményítenétek meg szíveiteket, mint megkeményítették szívüket Egyiptom és a faraó? Avagy nem úgy volt-e, hogy amint hatalmát megmutatta rajtuk, elbocsátá őket, hogy elmenjenek? Most azért vegyetek, és készítsetek egy új szekeret, és 2 borjas tehenet, melyeken még nem volt járom, és fogjátok be a szekérbe, a teheneket, borjaikat pedig vigyétek el tőlük haza. 7. részből. És eljövének a Kirját járimbeliek, és felvitték az úrnak ládáját, és bevitték Abinadáb házába, mely a dombon vala, és Eleázárt, az ő fiát az úr ládájának őrizésére lendelték. És lőn, hogy attól a naptól fogva, amelyen Kirját járimban hagyták a ládát, sok idő eltelik, tudnillik 20 esztendő. És Izraelnek egész háza síránkozik az úr után. Sámuel pedig szól a Izrael egész házához mondván, ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket és Astarótot, és szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak néki szolgáltok, akkor megszabadít titeket a filiszteusok kezéből. Elhányák azért Izrael fiai a bálványokat és Astarótot, és csak az Úrnak szolgálának. Akkor Sámuel mondá, gyűjtsétek össze egész Izraelt Mispába, hogy imádkozzam értetek az Úrhoz. Összegyűlének azért Mispában, és vizet merítvén kiönték az Úr előtt. És böjtölének azon a napon, és így szólának ott, vétkeztünk az Úr ellen. És ekképpen ítéli Sámuel Izrael fiait Mispában. Mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy Izrael fiai összegyűltek Mispában, feljöttek a filiszteusok fejedelmei Izrael ellen. És mikor ezt meghallották, Izrael fiai megrémülének a filiszteusoktól, és mondának Izrael fiai Sámuelnek, ne szűnjél meg érettünk könyörögni az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy szabadítson meg minket a filiszteusok kezéből. Vett azért Sámuel egy szopós bárányt, és megáldozá azt egészen égő áldozatul az Úrnak, és fohászkodik Sámuel Izraelért az Úrhoz, és az Úr meghallgatá őt. És lőn, hogy amikor Sámuel az égő áldozatot végezi, eljövének a filiszteusok, hogy Izrael ellen harcoljanak. Az Úr pedig mennydörge nagy hangon azon a napon a filiszteusok felett, és annyira megzavarta őket, hogy megverettetének Izrael előtt. Akkor kijövének Izrael emberei Mispából, és üldözték a filiszteusokat, és verték őket egészen Betkáron alól. Sámuel pedig vett egy követ, és felállít a Mispa és Sén között, és Ében Háézernek nevezte el, mert mondá, mindeddig megsegített minket az Úr. Mindeddig megsegített minket az Úr. Amen. testvéreim, szeretném, hogyha hálaadásra és az önvizsgálatra késztetnének a következő percek is az íge. Ha visszanézünk az elmúlt napokra, hetekre, hónapokra, sok minden volt ebben az esztendőben. Sok minden. Sok mindent elértünk, sok mindenért hálát adhatunk, mert öröm volt. De lehet, hogy voltak nehézségek is, sőt, biztos. És harc. Ki kellett tartani az Úr mellett. És ez harcba kerül. És most, ha visszanézünk, vajon ott van-e bennünk a hálaadás? Kellene, hogy ott legyen a hálaadás. Minden jóért. Mindazért, ami ért bennünket. Ez az este ezt is szolgálja. Itt van Sámuel, aki kimondja ezt, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. És ne olyan emberekhez hasonlítsuk magunkat, vagy olyan társadalmakhoz, vagy olyan kívánságokat gerjesszünk magunkban, amelyek talán előttünk vannak, és talán még elérhetetlenek. Hanem inkább nézzünk olyan emberek felé, olyan családokra, akik szegényebbek és nehezebb sorsban vannak. Elmondok egy nagyon rövid történetet, egy zsidó emberrel történt meg. Nagy családja volt, 6 gyermek, és egy szobában éltek 8. És hát nagyon nehéz volt ez a körülmény. Nagyon nehéz volt. És volt, hogy veszekedtek, volt, hogy csendben voltak. Tehát nehéz volt ez. Nem volt meg a mindennapi. És azt mondta, meglátogat minket az a híres rabbi, és el fogok menni, és megosztom vele, hogy mi milyen helyzetben vagyunk, adjon egy jó tanácsot. És elment, és a híres rabbi meghallgatta, kérdezett egy más tőle, és akkor azt tanácsolta neki. Figyelj ide, uram, én megértem a maguk baját és problémáját. Tudja, mit azt mondja? Abba az egy kis szobába, ahol 8 laktak, vigyen be még egy kecskét. És akkor, mikor olyan 10 napot, körülbelül 12 napot már együtt éltek avval a kecskével, akkor majd látogasson meg engem újra. Hát megcsinálták ezt, hát nagyon nehéz volt, még nehezebb volt. Még kisebb volt a hely, a bűz, meg na hát ezek a nehéz körülmények. Visszament a rabbihoz, és azt mondta a rabbi neki nagyon egyszerűen, hát adja el azt a kecskét, ha miért tartja ott. És azt mondja megint, vagy 10-12 nap után jöjjön vissza, és beszélgessünk, látogasson meg. Hát persze visszament az ember a rabbihoz, majdnem 2 hét múlva, nagy örömmel. Ó, azt mondja, olyan jól élünk most már, azt mondja. Végre csak mi vagyunk abban a mi szobánkban, azt mondja. Végre csak 8 vagyunk abban a szobában. És elmúltak a nehézségek és a problémák. Azt mondja, na hát azt mondja, hát akkor nagyon örülünk ennek. Sokszor úgy vagyunk, testvéreim, hogy mi az életszínvonalunkat és a gondolatainkat és a tervünket mindig feljebb tesszük. Hogy olyan legyen, mint az Amerikában, mint a nem tudom én hol, társadalom, ahol jólét van, és minden jól mennek a dolgok. Az Úr pedig azt akarja nekünk megmutatni, testvéreim, hogy kezdjünk el szolgálni szegényebb emberek között, rászorult emberek között, menjünk el a házukba, próbáljunk nekik segíteni, meg fogjuk látni akkor, hogy másképpen látjuk a házunkat, a konyhánkat, a konyhabútorunkat, vagy bármit, ruháinkat, talán gyermekeinket, meg annyi mindent. Másképpen fogunk látni. Hála lesz a szívünkben. Segítsen az Úr bennünket, hogy ne a reklámokból, ne a jóléti társadalomból vegyük a példát, hanem az Isten igéből és a szolgálatban. Az Isten fia azért jött, az Úr Jézus Krisztus, hogy szolgáljon, nem hogy neki szolgáljon, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét. És hogyha ilyen szolgáló lelkülettel leszünk, akkor a hálaadás is több lesz a szívünkben. Aztán önvizsgálatot is kell tartsunk, testvéreim. Persze mindig a hívő ember, mindig kell engedje, hogy Isten vizsgálja meg. De különösképpen akkor, amikor úrvacsorához járul a hívő ember, vagy akkor, amikor bizonyos események előtt áll, ünnepek, az év fordulása, mint ahogy most is van az óév estéjén, vizsgáljuk meg magunkat. És olvastam 2 helyről a Bibliából. Az egyik, hogy mit csináltak az Isten ládájával a filiszteusok, és hogy mit csináltak az Istennek az emberei, Istennek a népe. És vizsgáljuk meg egy kicsit, testvérem, és azt, amit kérdésül tettek a filiszteusok. Mit tegyünk az Úrnak ládájával? Hadd foglalkozzunk egy kicsit, egy pár percig. Ugye az Isten ládája, testvéreim, az Isten jelenlétét képviselt. A Frigyládáról van szó. Az Isten jelenléte. Az Isten őrző, védő jelenléte, de ugyanakkor az ő szentsége, az ő bűnt elítélő jelenléte is benne van ebbe. És ugye mi tudjuk, testvéreim, hogy több ez, mint az a doboz, mint az a tárgy, ami a zsidóknak a birtokába volt. Nem valami varázs erővel rendelkezett az a láda. Nem. Több az Isten jelenléte. Nekünk ez a láda tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztust jelképezi. Ha mi azt kérdezzük, hogy mit tegyünk a frigyládával, vagy a ládával, akkor az Úr Jézusról beszélünk. Az Istennek a jelenlétéről beszélünk. És egy néhány esemény itt a Sámuel első könyvében egy néhány részen keresztül foglalkozik Isten igé a ládával. A negyedik részben úgy látjuk, hogy vannak olyan emberek, akik ezzel a ládával, az Isten ládával védekeznek. És ugye ismerjük a történetet, kiment Izrael a filiszteusok ellen harcolni, és tábort jártak Ébenézernél. Megint ugyanez a történet. Csatarendbe álltak a filiszteusok, és megverettették Izrael a filiszteusok által. És akkor a nép a táborba visszatért, és ezt mondták, vajon miért vert minket ma az Úr a filiszteusok előtt? Hozzuk el magunkhoz az Úr frigyládáját Silóból, hogy jöjjön közénk az Úr, és szabadítson meg ellenségeink kezéből. De nem úgy álltak ők lelkileg. Nem úgy álltak lelkileg. Tudjuk az Éli életében és a szolgálatában, hogy milyenek voltak nem csak a papok, de az Izrael népe is. Védkeztek. Szertartásokat végeztek. De attól nyugodtan védkeztek, paráználkodtak, részegeskedtek, bálványimádók voltak. És persze, hogy jött az Úrnak a büntetése. Akkor hozzuk ki a frigyládát. Mit tegyünk a frigyládával? Vannak emberek, akik így védekeznek. Így védekeznek ezekkel a dolgokkal, és sokszor mondják ezeket így, hogy hát tulajdonképpen van nekem vallásom. És védekeznek. Pedig itt nem a vallásról lenne szó, hanem az életedről. Milyen kapcsolatba állsz az Úrral? Mit csinálsz a bűneiddel? De ő védekezik. Mindjárt ilyen pozícióba áll be. És mondjuk meg, testvéreim, egyenesen, mert itt az Izrael népével kapcsolatosan Izrael népe, Isten népe ez. Mi is sokszor védekezünk. Ott kellene lenni az Úr házába, de hát én dolgozok. Hát mindenki értse ezt meg. És védekezek. Hát még az Úr is értse meg ezeket a dolgokat. Kellene evangelizálni. Evangelizáló kapcsolatokat kiépíteni. De én nem tudok, és akkor védekezek. Hát ott voltam én az imaházba. Hallottam én a prédikációt. Voltam kántálni. Hát csináltam valamit. Voltam dolgozni az imaháznál. És mind jó dolgok ezek. És nagyon, de nagyon kicsi hajszálnyi az eltérés. Hogy én prezentálok valami külsőséggel, mint ott az Izrael népe, hát hozzuk oda a frigyládát. És nincs élő kapcsolat az Úrral, de vannak szertartások, amelyeket megszokunk, betanulunk, talán szeretjük, már nagyon is ragaszkodunk hozzá. És mi történt akkor, amikor a frigyládát oda kivitték? Hát tudjuk a történetből. Mikor az Úr frigyládája táborba érkezett, rivalgott az egész Izrael. Mikor pedig meghallották a filiszteusok, micsoda nagy rivalgás zsidók táborába, megtudták, hogy az Úr ládája érkezett a táborba, megfélemlettek a filiszteusok, de ugye aztán megütköztek a filiszteusok, megverettetett Izrael, vereség olyan nagy volt, hogy Izrael közül 30 ezer gyalog elhullott, az Isten ládája is elvétetett. Meghalt Élinek mindkét fia, Hofni és Fineás. Micsoda nagy veszteség. Igen, mert megszokják az emberek a külső vallásosságot. Szertartások, bizonyos egyházakba, bizonyos gyülekezetekbe. És akkor, mikor arra irányítom rá, hogy olvastál-e Bibliát ma reggel? Ó, testvér, de hát el voltam fáradva. És védekezik mindjárt. Hát tudom én a Bibliát, hát ott voltam én akkor a Biblia órán, és mondja a szertartásokat. De az élő kapcsolat. Hol van az élő kapcsolat? Mit tegyek az Isten ládájával? Mit tegyek az Úr Jézussal, az Istennel való kapcsolatban? Ne védekezzek ilyen szertartásokkal. Ezek nem tartanak meg. Akármilyen jók legyenek ezek, akármilyen szépek legyenek, vereség lesz az életembe, pusztaság lesz az életembe, és nem visz jóra. Hogy éltem az Úr Jézussal és a lelki életemmel ezekben a napokban? Van egy másik történet. ugyanitt a Sámuel első könyvének 5. részében, mert vannak olyan emberek, akik az Úr ládájával, az Isten jelenlétével dicsekednek. És ugye, amikor a filiszteusok elvitték a frigyládát, akkor azt olvastuk, hogy elvitték Ébenézerből Asdódba, megfogták a filiszteusok az Isten ládát, és bevitték azt a Dágon templomába. És Dágon mellé helyezték. És akkor összehasonlították az ő istenükkel, és azt mondták, hogy na, hoztunk egy trófeát. Na, ez igen. Dícsérték a hadvezért, dícsérték a király, dícsérték a katonákat, ez igen, ti tudtatok valamit csinálni. Itt van mi? Egy kincs, egy érem. Tedd oda ezt a kitüntetést is. És vannak emberek, hívő emberek is, akik ezekkel a dolgokkal dicsekednek. Dicsekednek vallásukkal, dicsekednek mindazzal, ami ilyen szertartásokhoz illik. És dicsekszük. És talán mi is rajta kapjuk magunkat, hogy dicsekszek. Azzal, ami vagyok, vagy amim van. És nem a lelki élet számít, hanem ott van az, hogy én bizonyos dolgokat kigondoltam, én valamit csináltam, én valamit elértem, és rólam van szó. És ha mi történt ilyenkor, és mi történik ilyenkor, hát mindig a vereség, és mindig a bukás következik. Oda tették Dágon mellé, és olyan lelkülettel voltak, hogy na hát hasonlítsuk össze. Hát mi is vagyunk valakik. És mikor az Asdód beliek másnap korán felkeltek, imé Dágon leesett arcol a földre az Úr ládája előtt, és felvették, és nem akarom tovább olvasni ezt, mert ismerjük a történetet. Megijedtek, vitték körbe a városokba. De így jár az az ember, aki dicsekszik, aki gőgös, aki magát felmagasztalja. El fog bukni. Milyen lelkülettel voltam én ebben az esztendőben? Mivel dicsekedtem én? Dicsekedtem az Úrral? Az Úrral való kapcsolatom? Ez fontos volt? A gyengeségeimet ki emeltem? Vagy talán mások gyengeségére mutattam rá? Az könnyebb. Itt azt mondja Isten igéje, hogy a frigyláda ezeknek az embereknek ez egy szertartás, és külső dolgokkal dicsekedtek. Hány és hány ember ezzel tud dicsekedni, hogy ő betartotta a bőti időt, hogy ő betartotta a szertartásokat, amit a templomban, az ő vallásában vannak, és lehet, hogy mi is tudjuk mondani, hogy mi is hűen betartottuk azokat a szertartásokat emberek előtt, meg vagyunk igazulva. Ott vagyunk az Isten tiszteleten, talán ki is emeljük, talán az adakozók között vagyunk, talán pontosan mindig ott vagyunk, így veszük a részünket. És ez nagyon szép. Ez nagyon szép. De a mindennapokban meg tudok alázkodni az Úr előtt? Dicsekszek a gyengeségeimmel az Úr előtt, meg más emberek előtt is. Aztán a 6. részben, testvéreim, akkor, amikor a filiszteusok megkérdezték, hogy mit csináljunk a frigyládával, akkor ezek azt mondták, hogy csináljanak egy szekeret, egy új szekeret, és ide majd vissza kell térni. Ez egy világi gondolkodás, mert Isten elmondta, hogy hogy kell hordani a frigyládát. Hogy kellett hordani máskülönben a frigyládát? Tessék? Rudon. Megvolt annak a módja, hogy kell, Isten megmondta pontosan, hogy kell hordozni a frigyládát. De a világiak kigondolták, hát csináltuk új szekeret, mert ők így gondolták ezt. Tehát ez egy új módszer, beválik ez. És Isten, mivel a tudatlanság idejét elnézi, hát visszaküldi, vagy visszajut így az Istennek a ládája az Izrael földjére, de amikor oda megérkezett a Bécsemes beliekhez, úgy olvassuk a 19. részben, a 6. rész 19. versében, hogy némelyek beletekintettek az Úr ládájába. Megvere pedig az Úr a nép közül 50 000 és 70 embert. A nép pedig szomorkodott, hogy az Úr így nagy csapással sújtotta vala a népet. És hogyha megnézzük, testvéreim, hogy ezek a Bécsemes beliek kicsodák voltak, a Bécsemes tulajdonképpen egy lévita város volt. Ők kellett volna a legjobban tudják, hogy mit szabad és mit nem szabad az Úr ládájával tenni. Mert ők voltak megbízva azzal, hogy hordják a sátort és minden a kelléket, ami a sátorhoz tartozik. És ők csinálják ezt a nagy vétket és ezt a nagy bűnt, hogy belenéznek az Isten ládájába. Mert azt akarom kiemelni, testvéreim, hogy igaz, vannak olyan emberek, akik védekeznek, vannak olyan emberek, akik dicsekednek, de vannak olyan emberek, akik engedetlenkednek. Tudják az Isten parancsolatait, hogy ne ölj, hogy ne paráznák, hogy ne lopj, hogy ne hazudj. És mégis, ha miért? Ha mindenki ezt teszi. Nem látja ezt senki. És megenged magának, úgymond egy kicsi engedetlenséget. Egy kicsi hazugságot, mint Anániás és Safira. Egy kicsi tolvajságot, mint Júdás. Hát egy kicsi tagadást, mint Péter. Hát most úgyse hallja senki. Igen, de az Úr hallja, és a lelkiismeretem is megszólal. És elkezdődik a romlás. És itt is ezt látjuk. Aztán megijedtek a bécsemes beliek. Kicsoda állhat meg az Úr előtt? Nem előzelőtt kellett volna ezt megkérdezni? Kicsoda állhat meg az Úr előtt, e szent Isten előtt? És kihez megy el mi tőlünk? Micsoda érdekes hozzáállás ez. Ahelyett, hogy megalázkodnának, és azt mondták volna, Uram, vétkeztünk, mert rosszul csináltuk ezt, azt mondják, hogy hát kihez küldjük el? A gadaraiak is ilyenek voltak, mikor az Úr Jézus odajött, csodát tett, és ahelyett, hogy azt mondták volna, maradj itt, ilyen csodát tettél ezzel az ördöngössel, ők nem arra néztek. Menj el tőlünk, mert te veszteséggel vagy itt köztünk. Az egész vidéknek a gazdasága oda veszett, belefulladtak a disznók abba a tóba, a tengerbe. És menj el tőlünk. És valahogy ezek is. Ahelyett, hogy azt mondanák, hogy mi voltunk a hibások, mert tudtuk, és mégis megcselekedtük azt, amit nem kellett volna, és mégis azon kezdenek el gondolkodni, hogy ilyen szent az Isten, küldjük el. Menjen el máshova. Vajon azok jobbak lesznek? És engedetlenkednek. És amikor engedetlenkedik, ahelyett, hogy megalázkodjon, hát majd lássuk, hogy más jobb. És ilyen indulatok. Aztán a Sámuel második könyvében is van még egy történet, amikor a frigyládával kapcsolatosan, amikor Dávid összehívta a népet, és el akarta hozni a ládát. Így olvassuk az igében. És tették az Isten ládáját új szekérre. Figyelitek megint a szekeret, testvéreim? Dávid is, amikor el akarja hozni a ládát Jeruzsálembe, akkor azt olvassuk, hogy tette a ládára. És elvitték azt a Abinadáb házából, Dávid pedig az egész Izrael népe örvendezett. És mikor Nákornak szérűjére jutottak, kinyújtá Uzza az ő kezét az Isten ládára, és megtartá azt, mert az ökrök félremozdították vala. Hát persze, amikor a világi módszerekkel akarom csinálni az Istennek a munkáját, akkor mindig félremozdul. Mindig valami sántít. Nem megy egyenesen. Amikor belekeveredek mindenféle rossz érzésekbe, és ezek csak a szívbe vannak, az indulatok szintjén, nem látszik ez, se az arcomon, se a beszédemről nem értik ezt meg. De ott van a szívbe, a világiasság, a pénzszerelme, a mindenféle olyan dolog, ami a világhoz, ami itt marad. De akarok az Úrnak szolgálni, prezentálok, minden rendben van külsőleg, akkor valami sántít. És akkor persze jön a másik reakció, hogy hát, akkor ezt kell ellene tenni, valahogy meg kell fogni, valahogy segíteni kell ezt. Ha nem hagyhatjuk, hogy leboruljon az Isten ládája, ha milyen szégyen lenne, ez kiborulnának ott a kőtáblák, de akkor hogy fogunk hozzányúlni? És nem úgy van ez, testvéreim, hogy sokszor emberies gondolatokkal, beszédekkel próbáljuk tartani a ládát. Menjen már arra, mert mi szeretnénk. Meg úgy, ahogy mi akarjuk. Ez volt Dávidnak a felfogása. De honnan vette Dávid ezt? Miért nem járt utána a Bibliába? Hogy is kell hordani az Isten ládáját? Hát jó, de hát a filiszteusok feltették egy új szekérre, és eljött ide. Hát felteszem én is egy új szekérre, és akkor eljön ide hozzánk. Nem. Mi nem azok a módszerek szerint, és nem azokkal az indulatokkal kell tegyük, ahogy a világ teszi ezt. Nem azok szerint. De vannak olyan emberek, testvéreim, akik könnyelműen bánnak az Isten jelenlétével. Könnyelműen. Én így látom. Mindenki így csinálja, mert én így akarom. Szavazzunk, fogjunk össze, a Bábel torony építő is. Egység volt, ahol nincs, nem volt gond. Ki akarom vinni az én gondolataimat, megcsinálom azt, amit én akarok. Könnyelműsködik. És akkor persze, hogy oda teszi a kezét, ahova nem kellene. És meg akarja fogni azt emberi indulatokkal, módszerrel, ahogy nem kellene ezt tenni. És persze, hogy megijedtek, nagy szégyen volt ez. Megfélem lett azért Dávid azon a napon, hogyan jön az Úr ládája én hozzám így. A Dávid kellett időt töltsön, gondolkodjon, hogyan is folytathassam az életemet. Hogy is legyen ez? Testvéreim, ne vegyük könnyelműen az isteni jelenlétet. Se a könnyelmű beszéd, se a könnyelmű sikamlós viccek. Ne ez legyen. A komolyság. Ha az Isten házába jövünk, csendben legyünk. Imádkozzunk. Ne azért jöjjünk csupán, hogy találkozzunk egymással. Bár ez is egy hely, ahol találkozhatunk. És elmondhatjuk egymásnak, hogy miben vagyunk. Örömünket. Persze a közösség helye is. De ez az Isten háza. Nem a piac. Leülünk, és csendben vagyok, mert az Isten igét készülök hallgatni. És komolyan akarom ezt tenni. És nem azt lesem, hogy vajon ki fog prédikálni. Vajon az én szájam ízem szerint lesz az étel, vagy nem. Vajon az én fülem után lesz a hang, vagy nem. Hanem Uram, én itt vagyok. Komolyan. Mit tegyünk az Úr jelenlétével, a ládával? Hát komolyan kell ezt tenni. Mert voltak olyanok is, akik komolyan tették ezt. A hetedik részben azt olvastuk, hogy eljöttek a Kirjátjárjánbeliek, és felvitték az Úrnak ládáját, bevitték Abinadáb házába, mely a dombon vala, és Eleázárt, az ő fiát, az Úr ládájának őrizésére lendelték. És 20 évig ott volt az Isten ládája. Ezek komolyan gondolták az Isten jelenlétét. Ugyanúgy van itt, amikor Dávid nem tudott mit csináljon, nem akarta Dávid magához vinni az Úr ládáját, letette azt Dávid a Gitteus Obed-Edom házánál. És tudjuk azt, hogy lőn az Úrnak ládája a Gitteus Obed-Edom házánál 3 hónapig, és megáldá az Úr Obed-Edomot és az egész házanépét. Hát lehet így is viszonyulni az Isten jelenlétéhez, mint ezek az emberek. Mi vigyázunk rá, mi komolyan állunk hozzá az Isten igéhez, és innen testvéreim, ebből a lelkületből, hogy komolyan állok hozzá az Isten jelenlétéhez, megszületett az országgyűlés, itt Mispában, olvastuk az igében is. Annyi-annyi áldás, aminek a végén azt mondja Sámuel majd, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Milyen lelkülettel? Hát csak említem futtából mondva, testvéreim, ezeket a dolgokat. Hát vágy az Úr után. Lőn attól a naptól fogva, amelyen Kirjátjárimban hagyták a ládát, sok idő eltelt, tudnilik 20 esztendő, és Izraelnek egész háza síránkozék az Úr után. Volt vágy a szívükbe Isten után. Mert komolyan álltak hozzá. Vajon a szívemben van? Aztán kérdezték Sámueltől, mit tegyünk, ő pedig azt mondja, ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket, és Astarótot, és szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak néki szolgáltok. A bűnt elhagyni, szolgálni az Úrnak, örülni annak, hogy van összejövetel, hogy mehetünk az imaházba. Akkor Sámuel mondta, gyűjtsétek össze egész Izraelt Mispába, hogy imádkozzam, értetek, összegyűltek azért Mispába. Örömmel mentek oda. Nem úgy van, nem, már megint mondja Sámuel, már megint menjünk. Hát mit akar már megint? Nem ez volt, hanem örömmel mentek. Hát ez van, amikor kedves nekem az Istennek a jelenléte, akkor vágyok az Úr jelenlétébe menni. Akkor nem nehéz ez az én számomra. Bűnbánatot tartottak. Bőtöltek. Kinyitották szívüket az Úr előtt, és azt mondták, hogy vétkeztünk. Ott mindenki előtt. Ez van, amikor az Úr jelenléte fontos nekem, amikor Isten az őt megillető helyre kerül. Akkor nem takargatom a bűnt, nem rejtegetem, most nem látnak a testvérek, most megcsinálhatom, iszogatok egy kicsit, meg csinálhatok, ami nekem tetszik. Van valaki, aki lát. És ezek az emberek azt mondták, vétkeztünk, bennünk van ilyen indulat, mert vágyunk az Úr után. Aztán jött a harc, mert van harc is. Filiszteusok meghallották, oda gyűltek, készülődés Izrael részéről is. Ilyen a hívő élet, testvéreim. Ez nem azt jelenti, hogyha az Úr jelenléte ott van, és az őt megillető helyen van Isten, hogy akkor nincsenek problémák. Nem kell készülni a harcra, sőt, azt mondja Isten ígéje, hogy állandóan harca lesz az Úrnak Amálekkel. Mindig harcban vagyunk. Pál apostol azt mondja, hogy a nemes harcot megharcoltam. Ő ilyen volt. Ezt tette. Nem hagyom lejjebb. De a harcban van győzelem is. Féltek az Izrael népe. Imádkozz az Úrhoz. És az Úr adott győzelmet. És milyen csodálatos módon adott az Úr győzelmet. Az Úr pedig mennydörge nagy hangon azon a napon a filiszteusok felett, és annyira megzavarta őket, hogy megverettetének Izrael előtt, és kijöttek Izrael emberei Mispából, üldözték a filiszteusokat, és verték őket. Micsoda látványos győzeleme. Sokszor mi úgy vagyunk, testvéreim, hogy harcolunk, és imádkozunk valakiért, és úgy látjuk, hogy már nem fog lenni ebből semmi, nem fog megtérni, hát nem változik sehogy se, és egyszer csak az Úr mennydörög az égből. És lesz egy haláleset, vagy egy baleset, vagy egy olyan összejövetel, vagy egy olyan egyszerű ima, vagy ének, és megrendül a szív. És ad az Úr győzelmet. Mert ez is van, amikor ott vagyok az Istennek a jelenlétében, és ott van az Úr, ahol kell, hogy legyen. És van hálaadás. El tudja mondani Sámuel, mindeddig megsegített minket az Úr. Volt sok minden, olyan dolgok is, ami nem jó. Nem úgy álltunk hozzá az Úr jelenlétéhez, mint ahogy kellett volna. Biztos Sámuel azt mondja, szégyellem magamat, hogy ilyen is volt. Hogy voltak emberek, akik védekezni akartak az Úr ládájával, jelenlétével. Mások ugye dicsekedtek, de hát tudatlanul. Voltak, akik engedetlenkedtek, voltak, akik könnyelműsködtek, de vannak olyanok, akik komolyan veszik az isteni jelenlétet. Te hogy szeretnéd ezt tenni? Az Úr Jézus megígérte, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig. És ő látja a következő órát, látja a következő napokat és éveket. Ő tudja. Én mit szeretnék az életemmel, a családomnak, a gyülekezetünknek. Vegyük komolyan, testvéreim, az Isten jelenlétét. Kérjünk tőle kegyelmet, hogy így tudjunk élni. Amen.
Hálát adunk neked, jó Istenünk, ezért a drága estéért. Köszönjük, hogy a te igédben közel jöttél hozzánk. Köszönjük azt, hogy emlékeztettél bennünket a megtett útra, az eltelt időre. S hálát adunk azért, hogy egyöntetően azt láthatjuk a te néped, hogy a te kegyelmességed az, hogy még nincs végünk. Köszönjük neked, Uram! Kérünk, segíts mindannyiunkat erős hittel és bízalommal beléd kapaszkodni, és tovább menni azon az úton, amelyre te állítottál bennünket. Köszönjük, Uram, hogy te vagy a mi vezérünk, te vagy a mi Istenünk. És imádkozunk azért is, hogy áld meg azokat, akik megsérültek lelkileg, akik ebben az évben kétfelé sántikáltak, hogy olyan döntést hozzanak ma este, ezen az éjszakán, hogy odaadják az életüket egészen neked, a te kezedbe, a te oltárodra. Uram, áld meg a te népedet, mindannyiunkat, hogy teljes igyekezettel azon legyünk, hogy tegyünk félre minden akadályt és megkörnyékező bűnt. Azért, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Imádkozunk azért is, hogy tégy alkalmassá bennünket az evangélizálásra, környezetünkben. Bocsáss meg, Uram, olyan kevesen tértek meg az idén. De köszönjük, hogy van ígéreted. Ha mi hívők maradunk hozzád, hűségesek, akkor adsz áldást, adod gyermekeinket, adod rokonainkat, adod szomszédainkat, és adod a várost, hogy megismerjenek téged. Uram, segíts ezzel a hittel tovább menni, és győzelmes életet élni a te dicsőségedre. Amen.
Amen.